Kalózadás. Próbafutamok háló nélkül. Akik együtt játszanak, Vámos Miklós és barátai. Kalózadás.
Jó estét, kedves kalózhallgatók! Ez egy különleges este számomra, gondolom az önök számára is az lesz, vagy ezt remélem. Ugyanis ma a Rabindranath Tagore kalózhajó fedélzetén különleges vendégem van, Presser Gábor, akit Picinek szokás hívni, de én nem fogom Picinek hívni, mert én úgy érzem, hogy ő a nagy Presser. Nagy megtiszteltetés, hogy itt ül velem egy hangszerrel, amit én nagyon nagynak látok, de ő azt írta SMS-be, hogy hoz egy kis zongit.
Igen, jó estét kívánok én is, és nagyon kedves volt, hogy engem itt most beharangoztál. Hát itt van egy ilyen picike zongora, tényleg ezt szoktam megkapni mindig az öltözőbe a Rolandtól, hogy egy picit tudjak bemelegíteni közvetlen koncert előtt, amikor már bennül a közönség, és én már le kell, hogy jöjjek a színpadról, hogy beülhessenek.
Be kell vallanom, hogy amikor azt írtad, hogy pici zongi, az volt az első gondolatom, hogy egy ilyen gyerek zongorára gondoltad, amit kiskorában.
Én az én mancsaim azon nem félnek, de itt ma megmutattam, tessék, egy C-dur akkordot küldök. Ezzel.
Köszönettel veszi mindenki a C-dur akkordot, én meg egy rejtvényt.
Csak az, hogy legyen mihez viszonyítani.
Jó, akkor tessék, itt egy másik C-dur.
Ez is jó.
Én egy rejtvényt szeretnék küldeni a hallgatóknak hagyományaimhoz híven. Ma itt később jelentősége lesz egy igen közismert számnak, írta Presser Gábor szövegét, zenéjét, és az a címe: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Azt kellene kitalálni, hogy vajon ki énekelte először lemezre ezt a számot, és nyilván nem a Presser, bár nagyon jelentkezik.
Én nem csak, hogy én tudom.
Ja, ő tudja, ő lesz a zsűri.
Jó.
A mai vetélkedőnkön. Azt azért elárulom, hogy egy színész. Egy olyan színész, aki valamiféle módon közel áll Presser Gábor szívéhez, még azt is mondanám, hogy földrajzilag is. De lehet, hogy ezzel csak bonyolítom az önök életét, tehát maradjunk annyiban, hogy egy közkedvelt magyar belvárosi színművész énekelte ezt saját lemezén. Neki írtad egyenesen, idáig
elmehetünk?
Na, tehát neki írta, később azonban saját maga énekelni kezdte, és ez olyan nagy hatást tett rám, hogy megkértem, hogy itt ma is ez hangozzék el, de erről később. A C-durról azt a zenei tárgyú kérdést szeretném föltenni, hiszen ez egy zenei műsor mégiscsak, kalózzenei, hogy te nagyon sok számot írsz és játszol cizdurban. Most mindenki tudja, hogy időskoromra elment az eszem, és elkezdtem zenét tanulni, például szolfést is, és van itt egy kinyomtatott szolfés szöveg, amit tanulmányozok, hogyha valaki elkésik, és itt mindjárt következőt olvasom. 7 kereszt, cizdur, cisztől ciszig. 7, azaz mind, nagyon ritka. Hogy van ez, ha ilyen ritka neked, miért olyan kedves?
Hát én nem cizdurban játszom, hanem dezdurban. Most a cizdur meg a dezdur az egyébként ugyanaz, csak az egyik az, hogyha a keresztes hangnemnek hívjuk, akkor cizdur, ha bés hangnemnek hívjuk, akkor dezdur. És azért, mert nekem nagyon tetszik a dezdur hangzása, olyan nekem közeli, olyan meleg hangnemnek érzem, például az ez, általában a bés hangnemek, ugye ez nagyon bonyolult ebbe belemenni, hiszen ugyanazt, tehát most ez itt egy cisz. És akkor most megmutattam, hogy ez egy desz. Ezt szerintem mindenki hallja, hogy ez ugyanaz a hang.
De csak a billentyűsökön,
de hát nem egészen, mert neked is ugyanaz a hang, hogyha én azt mondom, hogy
te fogjál. Gitáron vonalak vannak, de egy hegedűsnél azt hiszem van valami különbség,
Nincs. Hát, hogyha különbség lenne, akkor a zongorához képest én nem tudnám a hegedűs embert kísérni, hiszen akkor ő más hangot fogna le. Tehát valójában nincs különbség. Belül van. belül van különbség. Az nem véletlen, hogy egy zeneszerző legyen az bármelyik korban, hogy egy dalt mondjuk diszdúrban ír, vagy eszdúrban ír, vagy fizdúrban ír, vagy geszdúrban ír, hiszen ezek láthatólag, vagy vélhetőleg ugyanazok a hangok, de mégis nagyon-nagyon
másképp. Akkor lefognál egy ciszdúrt és egy deszdúrt?
Persze, hát először lefogom a ciszdúrt, és most lefogom a deszdúrt.
És mindenki világosan hallja.
Igen,
hogy
az ugyanaz, de amikor deszdúrban játszol, akkor azt érzed, hogy a te szívednek ez valamiért közelebbi. Rosszul mondom, azt érzem én, hogy az én szívemnek ez valamiért nagyon közel van. Vannak ennek tudósai, tehát vannak olyan emberek, akik ebben nagyon elmélyültek, és nagyon-nagyon pontosan tudják, hogy kell ezeket a dolgokat igaziból elmagyarázni. Én, ha meg is tanultam volna, akkor felejtettem volna el, nem most rá 60 évre, amikor te nagyon helyesen szolfés tanulsz, mert szerintem az nagyon jó dolog, meg én azt gondolom, hogy rád is fér, mert végül is semmi dolgod úgy sincs, tanulj szolfést.
Igazad van, és nagyon szórakoztat. Szeretném egy mulasztásomat most gyorsan bepótolni, sőt kettőt. Én, mint Kalusz kapitány, ugye mindig abból indulok ki, hogyha valaki ide akar telefonálni, hát majd füstjeleket ad. De ez a nem így megy mégse, hanem telefonszámot kell adnom a rejtvényfejtőknek.
Ja, hogy így
az így van, idebe. Az úgy van, hogy 240-69-53, 240-79-53, a horgony kamrában ül Török Kati, és fölveszi a telefont, valaki betelefonál. Ezzel szemben az Árbóc kosárban ül Józsa Péter. Más rádiókban technikai helységnek mondják, de hát mi itt hajózunk a Dél-tengeren. És akkor visszatérek egy pillanatra még oda, hogy ja, aki megnyeri, az megkapja a Kalóz Zene című CD-t, amit Bornai Tiborral gyártottunk, főleg azért, hogy itt ajándékba adhassam. És visszatérek ehhez a kérdéshez, mert szerintem, aki ezt a műsort hallgatja, az azért valamelyest érdeklődik a zene iránt. Ha én azt mondom neked, teljesen függetlenül ezettől az újsütetű tanulmányaimtól, hogy én mindig úgy éreztem, hogy a B-s hangnemek kicsit nőiesebbek, érzelmesebbek, míg a keresztesebb mindig kicsit férfiasabbak, akkor ez egy totál hülyeség? Vagy van ebből
nem,
valami?
De hát ez, azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint annyi minden jó dolog az életben, hogy nem pont ugyanazt az ízt érezzük, amikor beleharapunk mondjuk egy ugyanolyan zsömlébe, vagy nem pont. Én szerintem nem is pont ugyanúgy hallgatjuk a zenét egymás mellett ülve a koncertteremben, tehát valami más dolgokat is meghallunk, vagy más dolgokat nem hallunk meg. Szerintem ez tökre rendben van. Tehát másképp hat, amikor elolvasol egy verset, akkor lehet, hogy egész mást olvasol ki belőle, mint ugyanaz, aki veled egy asztalnál elkezdi ugyanabban a pillanatban olvasni. És én azt érzem, nem érzem nőiesebbnek, sőt, én azt gondolom, hogy a B-s hangnemek azok olyan, még egy kicsikét terjed, messzebbre, szélesebbre terjednek, még a keresztes hangnemek meg magasabbra csapnak. De hát most már azt gondolom, hogy olyan szavakat használtam, hogy ettől nem csak a hallgató fáradt el, de én is, úgyhogy most beszéltem.
Nem, én kérdezek. Kérdésem a következő. Amikor megalakult az LGT, akkor én nagyon figyeltem, mert én egy őrült rockrajongó voltam, valamicskét játszottam is rockzenekarba, de azt hagyjuk. Egyéb zenekaromat pláne hagyjuk. És az Omega-ból mentél el, és ott a basszusgitárost úgy hívták, hogy Mihály Tamás, de aki szereti, mint Tomista. És Mihály Tomi adott egy interjút, az összes többi érintett zenekar dúlt-fult. Mihály Tamás vagy Tomi azt mondta, hogy hát ha együtt akarnak játszani, akkor nagyszerű, játszanak, én azért továbbra is együtt fogok focizni Presser Picivel, mondta ő az interjúban. Ez nekem nagyon tetszett. Kérdésem, mikor fociztál utoljára?
Hát nagyon régen, de ez inkább a Tomi részéről talán azt jelentette, hogy továbbra is szeretni fog, és barátok maradunk, és ez így is van.
Nem úgy volt, hogy rendszeresen jártatok focizni?
Jaj, akkor... nem, én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus futballpálya, amelyiken mi esetleg játszanánk. Hát volt, biztos, hogy volt olyan, hogy például én úgy emlékszem, hogy egyszer a Balatonon lementünk valami rémes televíziós műsorhoz mind a ketten szerepelni, már úgy értem, hogy az Omega is, meg az Elgötés, és akkor hála a jó Istennek, szokás szerint ugye a Magyar Televízió mint hatóság működött akkoriban, tehát neked meg kellett jelenned reggel 10:30-kor, noha ők még nem jelentek meg, vagy a tényleg még nem értek rá, mert a nagyságos asszony, meg a vezető úr, meg a nem tudom kicsodának még más dolga, de mi már ott álltunk a tűző napon, és akkor emlékszem, hogy egyszer volt egy ilyen, majdnem kialakult egy ilyen Omega LGT lábtenisz meccs. Egyébként én nem is futballozni szerettek, hanem lábteniszezni, azt nyomtuk egy darabig.
Aztán... És akkor kicsi korodban is így volt ez? Mert van egy ilyen legenda, már nekem is elmesélte tévéműsorban Kocsis Zoltán, hogy téged tiltottak a sportoktól, mert veszélyes, elesel, és egyszer csak becsöngetett ő hozzátok. Azt mondta, kezd csokkolom, én a Gabi barátja vagyok, és a szemüvege nálam maradt. Hol maradt nálad? Hát a fociban. És átadta. Ez nem igaz?
Hát igaznak igaz, de én úgy emlékszem, hogy a gomfociban maradt az
olikáin. De attól nem
egyébként
tiltottak.
A konziban fociztunk, mint az őrült, a zenegimnázium udvarán volt folyamatosan, ott ilyen kispályás foci meccsek voltak, és például volt olyan édes tanár is, aki leszólt, hogy föl kéne jönni, mert órád van. Mert mondjuk elkezdtünk játszani délben, a gimnáziumi órák azok meglehetősen barátságosak voltak, tehát egy hét, ugye volt még szombati tanítás, amikor én gimnáziumba jártam, és a zenegimnázium az úgy nézett ki, hogy hát azt hiszem, hogy egy héten négyszer volt 3 óra, és 2-szer 4 óra reggelenként, tekintettel arra, hogy vadállati mennyiséget kellett volna gyakorolnunk, meg kellett az összes zenei órára járnunk, ami délután volt, de hát ez egy érdekes szituáció volt, mert 2 indexünk volt, tehát volt gimnáziumi indexünk is, és volt konzervatóriumi indexünk, és akkor ott például nagyon ment a focizás, Zolika is néha megjelent, már ő magántanuló volt, de néha megjelent, valószínűleg csak a futball kedvéért, mert hogy ő neki ott semmi dolga nem volt, mert a gimnáziumban nem járt velünk, mint magántanuló, és mondjuk olyan 6 éves korától meg a zeneakadémiára járt, tehát ő azt a szintet, ahol mi ott küzdöttünk, azt ő simán átugrotta egy, azt lehet mondani, hogy nagyon szép ívű kicsike ugrással.
És akkor, mikor leszólt a tanár, hogy föl kéne jönni, mert óra van, akkor visszaszóltatok,
bocs, Éva néni, megyek.
Még a fél időt befejeznők.
Nem, hát azért meg volt bennünk a tisztelet. Ha már ő volt olyan jó, hogy nem azzal kezdte, hogy föl vagyunk írva, hogy az óra elején nem jelentünk intő. Meg, vagy valami, meg intő, meg nem tudom mi. És akkor kiabáltunk, jaj, bocsánat. De tulajdonképpen egy idő után meg, tehát hogy hozzászoktattuk a tanárok egy részét, akiről tudtuk, hogy ezt szabad, vagy megmerjük csinálni, hozzászoktattuk, hogy leszóltak értünk. Tehát, hogy még így is sikerült mondjuk 3 percet elblitzelni az órából, vagy 4-en.
Itt el szeretném mondani, hogy én nem szeretem azt, amikor rádió műsorban hosszan beszélgetnek, és úgy negyed óránként nem mondják, hogy kivel. És én igyekszem is, de a te esetedben azt hiszem, ez teljesen szükségtelen, tehát olyan ember ebben az országban nincs, aki ezt a hangot. Szerinted van olyan ember, aki ha te mondasz? Ennek a törpe kisebbségnek azt szeretném mondani, hogy Presser Gáborral beszélgetek, én magam Madács Imre vagyok. És most egy megfejtő van a vonalban, én már tudom, hogy őt úgy hívják, hogy Szász Ágnes, csak azt mondtam, hogy ő hall
minket.
Jó estét
kívánok, igen, én vagyok.
Hát Haló. Kedves Ágnes, halljuk önt, legyen kedves elmondani.
Hát Kern András.
10 pont.
A zsűri méltányolta az ön megjegyzését. Megvan önnek véletlenül ez a lemez, vagy csak
megvan,
ismeri?
Megvan, igen, megvan a lemez, és nagyon szeretem, úgyhogy ezért tudom.
Nagyon örülünk.
Köszönjük szépen.
Alkalmasint átadjuk majd Kern Andrásnak, de most azért nem hívjuk fel emiatt.
Igen, hát gondolom, igen.
És ön megnyerte ezt a lemezt, Kalózzene, nagyon Presser Gábort hallotta, és nagyon szépen kérem, ne tegye le, hanem Török Katival boltolja le, hogy kapja meg.
Jó, nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Kezdj csokkolom. Na hát tudták. Visszatérek egy picit a sportra. Ma a következő furcsa dolgot hallottam. Néha van, hogy két ember agyában szinkronicitás van. Tehát olyan harmóniában vannak, hogy valahogy elkezd az agyuk közösen működni ugyanarra a, nem tudom, rugóra, ritmusra. És három eset van, amikor ez a szinkronicitás borzasztóan gyakori, most elmondom neked. Az első, ha ketten együtt zenélnek, és tudományos kutatásra gondolj, tehát valami műszerrel mérik ezt. A másik, ha beszélgetnek, és a harmadik, ha együtt sportolnak. Mit szólsz ehhez?
Hát, tetszik.
És tapasztaltál már olyat, hogy együtt zenéltél valakivel?
Hát néha.
És még sincs?
Hogy még sincs? Uh-huh. Hát olyat igen. Olyat igen, hát az elő tud fordulni. Az elő tud fordulni.
És akkor te mit csinálsz?
Hát én azt gondolom, hogy ez tudományosan mérhető, ugyanakkor marhára el tudom képzelni, hogy az egyik partner azt hiszi, hogy ő jaj, de együtt van a másikkal, és a másiknak ez vajmi kevés, és baromira azt érzi, hogy az egyik nincs vele eléggé együtt. Azt szerintem ez sok minden más mellett igényesség kérdése is, meg tudásé is, meg tehetségé is, meg lelkiismerete is, meg a fene tudja, de hát én nem tudom, hogy mérik ezt azok az emberek, akiknek van hozzá
mérőműszerűte. Hát így beragazgatnak ilyen kis raktapaszokat, aha, hát emberek fejére jön a drót. És tudod, mi az érdekes? Hogy a szex nem volt ott az első háromban. Ami ugye sajnálatosan azt jelenti, hogy tehát a férfiak nem mindig vannak szinkron azzal, akivel csinálják. Hát ha férfival csinálják, akkor...
Ha csak a nők nem mindig nincsenek szinkron, hiszen hát szinkron az csak kettő lehet teljesen egyformán.
Igen,
tehát,
igaz.
Hogyha ha ez is igaz. Férfi nem szinkron, akkor a nő sem szinkron, vagy akkor, hogy mondja.
De még az is lehet, hogy a német kutatók ezt nem tudták mérni.
Hát én meg azt gondolom,
kevés ember hajlamos
hogy ugye nagyon-nagyon sok dolog van, amire valamilyen módon pénzt kell szerezni. Tehát mondjuk ahhoz, hogy valaki kutasson, ahhoz jó dolog, hogyha az intézet egy csomó pénzt össze tud szedni. Na most, ha valaki azt mondja, hogy én abban szeretnék eredményeket elérni, hogy két zenész között van-e szinkronitás akkor, amikor ugyanazt a dalt játsszák, és milyen egymás szemébe néznek, és erre tud kapni 3 millió eurót, akkor én azt mondom, hogy neki ezt tényleg kutatnia kell.
Ő már szinkronban
van
valakivel. Hát nem tudom.
Hogy mekkora marhaság, azt én nem tudom ezt eldönteni. Biztos, hogy ebben van nyilvánvalóan egy csomó tudományos igazság, csak hogy hát nem ezen múlik. Azért ez azt szerintem elég nehezen alakul ki az a tökéletes egyensúly. Nem látná. Akkor nem kellene szemkontaktus, nem kellene embereket vezényelni, nem kellene annyi mindent a zenéről megbeszélni, mielőtt játszol, nem kéne megtanítani, nem kéne kicsikarni a másikból azt, amit te szeretnél hallani, és neki kicsikarni azt belőled, amit ő szeretne hallani. Tehát valahogy azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon szép dolog, de hát már hallottam olyat is, hogy végül is hosszas kutatás után kiderült, hogy a libazsírban nincs koleszterin, tehát magyarul győzött a nem tudom, libazsír lobby. Én ezeket egyébként nagyon nagyra értékelem, és irigyelem, mert én mindig nagyon oda vagyok, hogyha valakik tudnak úgy beszélni egy velem azonos nyelven, hogy én abból egy szót nem értek. Mert mondjuk a sajátomból is viszonylag keveset, de hogyha ezt mások csinálják, akkor én tényleg leesett állal figyelek, és
nekem azért hajolok. Tetszik ez, mert Én nem is zenélni szeretek, hanem együtt zenélni. Tehát, hogyha valakivel együtt le tudok fogni egy cizdurt, mondjuk, akkor hirtelen úgy érzem, hogy úgy történik valami angyali dolog.
Igen, azt gondolom, hogy ez egy fejlődési helyzet. Tehát az, hogy van az a szint, amikor már valaki egy másik emberrel tud együtt zenélni, mondjuk, és ő elégedett. Aztán van egy másik szint, amikor már lehet azt, mondjuk már van, aki élvezi is, aki az őket hallja, akik egyébként elégedettek azzal, amit csinálnak. Aztán van egy harmadik, tizedik és nem tudom hányadik szint, amikor eljutnak valakik odáig, hogy amit csinálnak, az már valójában egy utánozhatatlan, az már valójában egy pillanat az életben.
Erre esélyem sincs, csak nekem az a furcsa gyanú, hogyha két kutyaütőnek sikerül ezt a cizdurt úgy egyszerre lefogni, az is nagy élvezet, függetlenül attól, hogy lehet, hogy senki másnak nem okoz élvezetet.
Persze, ez a jó a zenében, hogy, hogy a játék, tehát a zene művelése, az, az egy, az mindenképpen nagyon sokat ad annak, aki csinálja.
Hát most ezzel a jó hírrel arra a témára szeretnék váltani, hogy az említett szám, ami a rejtvény, te majd kézen fogsz és hazavezetsz, meg te írtad a szövegét. Elég sok számnak írtad te a szövegét, és mi már néhányszor beszélgettünk a te szövegeidről, és én mindig azt mondtam, hogy valahogy amiket te írsz, azok külön osztály. Az életművedben egyszer elemeztem neked Kék likőr című számodat, amik egy külön kis novella, úgy ahogy van. Csak éppen te elénekeled ahelyett, hogy egy nívós irodalmi folyóiratba közölnéd, ahol 900-an elolvasnák és mondanák, amit akarnak. És általában a történetmesélő dalaid ütnek engem nagyon szíven. Néhányat össze is írtam, ugye a Kék likőr az különösképpen tetszik, aztán az Engem is vigyél el, szintén te írtad a szöveget, ugye? Jelentődök. Valamiképpen ezek egész másféle szövegek, nem azt mondom, hogy a többi nem jó, csak más. Te hogyan tudnád megfogalmazni, írtál, én nem tudom hány dalt írtál, de 500-at biztos. Hogy, hogy mi a jelentősége annak, ha egyszer a szöveget is te írod?
Nem tudom megmondani, nem tudok valamiféle elfogadható és kerek választ adni. Én először is nagyon-nagyon sok-sok olyan dalt tudok elsősorban a Duzsánnal írottak közül, amihez én hozzá se tudnék fogni. Először azt hittem, hogy vannak olyan dolgok, amiket, hogy vannak olyan dalok, amiket én biztos, hogy egyáltalán el sem tudok kezdeni, mint szövegíró, és akkor az biztos azért van, mert azok zeneileg nehezek, vagy komplikáltabbak, vagy mondjuk azokra az ember zeneileg most nagyon kis betűkkel szedve büszke lehet, és akkor az annyira kiment belőlem minden azzal a dallal kapcsolatban, hogy én semmit sem tudok vele kezdeni. De aztán rájöttem, hogy ez se igaz, de egyáltalán nem tudom, hogy mitől van az, hogy van olyan dal, amiben mondjuk konzultálunk a Dusánnal, és azt mondom, hogy ez jó lenne, ha erről szólna meg. Ő engedi, hogy beleírjak, vagy hogy sorokat együtt, mert hát ugye a prozódia az ebben a műfajban rettenetesen számít, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz is, és nagyon sokszor az a legnagyobb gond egy felvételen, hogy egy bizonyos szót egy zenei sorban hogy kell megformálni ahhoz, hogy az olyan legyen, hogy az nem tudom, hogy mondani, hogy jó legyen. Tehát, hogy annak jelentősége van minden egyes dalban, minden egyes szónál és szótagnál, hogy maga az hogy van elmondva, nem csak elénekelve, és tehát, hogy nem csak a kotta számít, és nem csak az számít, hogy most nem énekelt hamisan az énekes, akkor ez most jó lesz. Meg elmondta a szóvégi T betűt, vagy a szóvégi K betűt, vagy a szóvégi bármelyik más hangzott, mert az szokott úgy lemaradni, mert a, valamiért a normális beszédben, meg az éneklésben is azt sokszor kihagyjuk, vagy elfelejtjük. És akkor az ember azt hiszi, hogy itt már minden jó. És akkor nem sokára rájön arra, hogy itt még azért nagyon sok munka van, meg nagyon sok küzdelem. De én, visszatérve az eredeti kérdésre, én nekem fogalmam nincs, hogy mitől van. Az nekem van mostanra három nagyon nagy jegyzetfüzetem, olyan nagy alakú spirálos füzetek, és én abba írok mindenféléket, és abból veszek elő mindenféle, ma már nem tudom pontosan, hogy miért írtam föl azt a két sort, de lehet, hogy egyszer csak újra eszembe jut arról valami, és akkor ezekben körmölgettem a, például, mit tudom én, a Kék likőr, az azt gondolom, hogy átvonult egyik füzetből a másikba, akkor külön papírlapok, azokat visszaragasztom. Tehát például van ebben a füzetben ragasztások is vannak, például olyan van, ha nagyon szeretek egy egy részletet mondjuk egy dalból, pláne ezek többnyire hosszúak. És hogyha szeretek egy részletet, mondjuk egy fél verszak megvan, akkor a faxban le is másolom, hogy nehogy elvesszen, és akkor egyet beleragasztok a füzetbe, de például ezeket a füzeteket soha nem hagyom veszélyes helyen elől, és például mindenhova viszem magammal, és mindig a kézipodgyászomban van, hogyha utazom, mert ha egy bőrönd elvész, akkor nekem, ha ez benne lenne, akkor ezzel minden elveszem.
Most is itt van veled valami ebből?
Nem. Most otthon van.
És ha betörnek, mi lesz?
Hát nem mondjál ilyeneket.
Bocsánat, visszavontam.
De kinek kell egy füzet?
Na de ezen az alapon nem kéne annyira féltened.
Hát ez nem úgy van.
Jó, teljesen értem.
Ezek nem racionális dolgok, hogy az ember füzete.
Szerintem az, ha valami nem racionális, az csak egy előny. És azt szeretném kérdezni, hogy ugye azt tudjuk, hogy, vagy hát nem tudom, hogy tudjuk-e, de mondják, hogy Mozart 4 évesen megkomponálta első dallamát, ez valami kis kánon volt, ő még azt is tudni velem, hogy Oranja figa taxafa. Ez a halandzsa volt rá a szöveg. Na, most vissza tudsz emlékezni, hogy az első ilyen dallamot mikor eszkábáltad? És főleg min?
Nem tudok, de már olyan 5-6 éves koromban, amikor ha még nagyon gyerek voltam, mert én azt képzeltem, és hát ugye ezt a történetet nem most mondom el először, mert ez úgy nekem is tetszik, hogy milyen egy gyerek. Hogy én azt képzeltem, hogy amit a kottából játszom, azt a tanár is a kottából nézi, tehát ugye mind a ketten annyira tudjuk, hogy ha ott a kotta, akkor el tudjuk játszani, csak ő jól, én meg még nem jól. Tehát amikor azt mondta Antal Imre, Isten nyugosztalja, aki nekem akkor volt a tanárom, mert a Zeneakadémián akkor ő végzős volt, és én az akadémia gyakorlójába jártam, és azt mondta, hogy Gabika, csukd be szépen, most már illene tudnod kívülről. Na most hát én persze marhára nem gyakoroltam soha életemben, és nagyon rosszul, hihetetlen nehezen tanulok. Tehát szinte képtelen vagyok bármit megtanulni, és akkor ott ültem a zongorán, és becsuktam a kottát, és tudom, én voltam 5,5 éves, és arra gondoltam, hogy hát ha becsuktam a kottát, akkor ő se tudja, hogy mi van a kottában. Tehát tényleg egy darabig tudtam azt a kis Mendelssohn darabot, mit tudom én, 16 taktust, vagy nem tudom mennyit, majd utána játszottam tovább. És ő meg nem szólt egy mukkot sem. Tehát tudtam magamban, hogy simán győztem, tehát játszottam, és akkor ő mondta, hogy mindjárt jövünk. És kiment a terembe, és nem sokára visszajött a tanfelügyelő nénivel, és akkor mondta, hogy Gabika, játszdem megint a Mendelssohnt. És hát még inkább azt éreztem, hogy én nagyon jól csináltam, ha még dicsekszik is vele a tanárom az ő tanárának, hogy milyen jók vagyunk mi így ketten együtt, és akkor megint valamit játszottam, hát nyilván megint eljátszottam az első megtanult egy oldalnyit, és a maradék egy oldalnyit meg nem azt játszottam, hanem bármit. És akkor a néni is csak úgy mosolygott, ő volt a Máté Klári néni minden zongoristák nagymamája, és akkor a Klári néni is csak úgy somolygott valamit, majd valamit beszéltek úgy, hogy én ne értsem, ne halljam, és akkor mondta valamelyikük, már nem tudom ki, hogy majd alkalomattán a szülőkkel kell beszélni, de annyira kedves ott, hogy meg sem ijedtem, tehát nem arra gondoltam, hogy most lebuktam, és akkor behívják őket. És akkor tényleg egyszer csak, tudom én, eltett egy pár hét, és akkor azt hiszem anyukámnak kellett bejönni, és azt mondták neki, hogy jó lenne, hogyha a gyerek majd olyan 14 évesen, amikor átkerül a konziba, mint hogyha ez csak olyan magától értetődő lett volna, hogy a 1700 jelentkezőből fölvendő 4-ben majd én benne leszek, akkor jó lenne a zeneszerző szakra átiratni, mert hogy a gyereket jó lenne a zeneszerző szakra átiratni. Csak anyukám ezt vagy elfelejtette, vagy nem, de Isten igazából én sose iratkoztam volna át a zeneszerző szakra, mert ott hiába való mérhetetlen mennyiségű tanulás vár az emberre. És rengeteg elméleti dolgot kell megtanulni, és rengeteget kell tanulni, és egy dal megírásához meg nem kell azt kijárni, mint ahogy azt több ezren is tudják és művelik. És így aztán én azt gondolom, hogy ez volt az első olyan, hogy úgymond én írtam valamit, hogy mit, azt nem tudom, mert 5 perccel később én azt már nem tudtam volna ugyanúgy eljátszani, mert csak játszottam ott össze-vissza, és próbáltam valahogy abban a világban, hangulatban, vagy bármiben belemaradni, biztos, hogy nevetséges volt, vagy mosolyogtató volt, ahogy én próbálok úgy zongorázni 5 évesen, vagy 5 és fél, 6 évesen, mint hogyha egy Mendelssohn darabot folytatni tudnék, mert biztos, hogy iszonyú vicces voltam, mert hát biztos, hogy ez csak a jó szív vitte át őket azon, hogy ne húzzanak egy jó nagyot a seggemre.
Tetszett nekik, szerintem az számít azért.
Hát nem, azt gondolták, hogy ebből úgyse lesz soha zongorista, mert nem szorgalmas, hanem jól legyen. Passzoljuk át a zeneszerzést tanároknak.
Kilógyanak vele azok.
Igen.
Na jó. Szerintem elérkezett az idő, hogy megpróbáljuk, vagy az én részemről ez próbálás lesz, a te részedről nem. Érdekelne, hogy te miért mondtál rögtön igent, hogy velem előadsz egy dalt? Tehát nem érezted azt, hogy ez egy rizikó azért?
Hát, de rizikónak minden ilyesmi rizikó. Tehát azt érezni rizikónak, hogy te mondjuk nem vagy egy gyakorlott zenész, mert nem tudom, 40 év vagy milyen szünetet tartott, nem tudom, hogy
42.
Tehát, hogy ez alatt az idő alatt azért egyszer-egyszer játszottál-e?
Nem, soha.
Soha nem játszottál. Tehát ez persze, hogy mondjam, ez rizikós dolog, de hát én nagyon szeretem a rizikót, tehát a rizikó nélkül nincs.
Jó.
Nincs érdekes dolog.
Te vagy az én emberem. Még az érdekelne, hogy én ugye gyakoroltam otthon ezt a dalt, meg rögtön kiderült, hogy egy akkordot rosszul írtam le, de ezt most kijavítottad, remélem nem fogom elszúrni. Viszont én készültem mindenféle második szólamokkal, és az első hangra azt mondtad, hogy ehhez nem illik a második szólam. Mondtam, jó, akkor én nem énekelek. Azt mondtad, de énekeljük ugyanazt mind a ketten.
Persze.
És az nem lesz furcsa? Hát a te hangod lent van a pincében, az hát, enyém valahol a második.
Nem az számít. Nem az számít, hanem az, hogy jó lesz-e, vagy nem lesz jó. Hát ezt énekeljük, ezt a dalt a Csík zenekarral. És igazándiból ez a dal olyan nagyon, ilyen 2 millióval fölüli kattintást, ezt úgy ért el, hogy egyszer csak, nem tudom, hogy hány éve, 4 éve mondjuk, Csík zenekar azt mondta, hogy ők ezt játszani fogják a Kis Tibivel, de menjek el én is majd a millenárisra.
Kis Tibi hogy jött a képbe?
Mert hogy ők sokat játszanak együtt, és barátok. Ja. Én mondjuk olyan mélyen voltam meghatva, hogy a Kis Tibi ezt a dalomat tudja. Én azért kiraktam magamnak a szövegpuskát, mert én mindig kirakom, mert én ilyen vagyok. Kis Tibi meg megfordult, elénekelte, és azt mondta, hogy miért az a szöveg, hogy mikor senkinek se kell a melóm? Azt mondja, nem jobb, hogyha senkinek se kell a dalom? És mondtam, hogy nem, mert mondom, nem konkrétan egy zenészről van szó, és akkor elbeszélgettünk, és ott volt egy Pali, akit én nagyon-nagyon nagyra tartok, nagyon-nagyon őszintén, tiszta szívemből szeretek, és én ezen teljesen meghatottam, hogy a Kis Tibi ezt fogja és tudja az én dalomat, de ott visszatérve arra, hasonlítsd össze az én hangomat és a Janika hangját, a Csík Janika hangját. Tehát, hogyha nagyon-nagyon távoli két hang, akárhogy is nézzük, a hangfekvést, a hanghordozást, a minden, a mással hangzók és a magánhangzók kiejtését, minden a világon, és mégis, amikor együtt nyomjuk, akkor jó.
És én arra törekedjem, hogy próbáljam, ahogy te szakaszolod a szavakat, vagy énekeljem, ahogy jön?
Hát ugye menet közben nehéz próbálni, és én tudom, hogy én például alkalmazkodom, amikor játszom a Csík zenekarral, akkor én alkalmazkodom ahhoz, hogy éneklik, mert ott én vagyok a vendég, nekem alkalmazkodni kell. Itt olyan furcsák a hangzási körülmények, hogy én magamat hangos, akármilyen halk leszek, hangosabban hallom, mint téged foglak, de nem fog tudni alkalmazkodni hozzád.
De nem is igaziból, te vagy itt.
De nekem könnyebb, azt gondolom én.
Aha.
És mégsem fogok tudni, mert nem fogom tudni elkapni real time azokat a dolgokat, ahogy te egy szóvéget elénekelsz, vagy lehajlítasz, vagy fölhajlítasz, mert egyszerűen nem nagyon jól hallang. Tehát figyelni fogom a szádat, meg a szemedet,
hogy te ezt előadod.
Bólogatok majd nagyokat, hogy most itt én egy kicsit nem tudom, mit fog csinálni, lehet, hogy nem is fog bólogatni se, de De te csak énekelj, mert ez...
Legyen csak... az, hogy te előadod ezt a dalt, és én
ez egy rádióműsor, és ez nem egy lemezfelvétel. De. Hát itt ez egyszer így megtörténik, lehet, hogy akik meghallgatják, a fele azt fogja mondani, hogy ez érdekes volt, a másik fele azt fogja mondani, hogy ez nem volt érdekes, vagy borzasztó volt, és lesz egy ember, aki azt fogja mondani, hogy nekem ez nagyon tetszett. De hát ez egy rádióműsor, iszonyatos rizikót vállalunk, ezt nem is tudják átélni a hallgatók, ezt a rettenetes rizikót, hogy mi most itt neki látunk, és fogjuk, és csak elkezdünk egy dalt, és énekelünk.
És hát főleg nektek rizikó, mert ugye ha én valamit elszúrok, hát én mégiscsak egy prózaíró vagyok.
Hát persze, ebben a szempontból neked persze
oda könnyű. Oda be lehetne hátrálni, de én vállalom, hogy jó, most megpróbálok
bocsánatot
felnőni.
Bocsánatot kérek, most mindenkitől meg fog recseni, mert a mikrofonnál van, beállítom úgy, hogy ha fölülök, akkor... Ez a nyakam a volt egyébként.
Tehát Presser Gáborral beszélgetek, ha volna, aki még nem találta eddig ki, vagy aki most kapcsolta be a rádióját, az nagyon nagyot veszített, de hát mindegy. Te kezded, igaz?
Én meg azt mondom, hogy én csak úgy nem számolunk, hanem itt vagyunk, mint hogyha ülnénk a konyhában, és... Mikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, de majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim nincs és nem is lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz, de majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor túl sok volt a bor meg a sár, s az élet szétizél meg agyon gyötör, mikor egyáltalán nem szeretsz, mégis belém karos hazavezet. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem. Nagy lesz a saját ruhám, és a családomnak nincs ideje rám, és a tényvergésből elég lesz, de majd kézen fogsz és hazavezetsz. De ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell neki az a vezet. Milyen jó nekem, hogy itt vagy velem. Milyen jó, Elfáradtunk, mi?
Nem, de nekem nagyon jól esett. Ne felejtsd el, hogy a te hangodra ráénekelni, akár ugyanazt, őrült jó érzés, mint ilyen hatalmas nagy pilléren ott fönt az ember.
Hát igen, nem kiabáltam, vagy
nem,
igyekszem.
Nem a hangerőről beszélek, hanem a széles, olajos hang ez, nagyon megnyugtató.
Hát inkább ilyen kavicsos. Már, de hát el van ez már fáradva.
Beszéltél a prozódiáról, és hát ez mindenkinek nagy nehézség, aki magyarul dalt próbál írni. Nem tudom, a hallgatók ezt észrevették-e, vagy felfigyeltek-e rá, hogy az angol nyelvű éneklésben egyszerűen nincs prozódia. Tehát igen. Egy angol anyanyelvű oda teszi a hangsúlyt,
igen,
ahol
minden
akarja,
szabad.
De egy magyar nem tehet ilyet. Tehát mondjuk, ha egyszer hosszú a zenei hang, akkor hosszúnak kell. Nem véletlen, hogy a magyar igénytelen slágerek szó sorvégein mindig már, vár, még, kér, lép, néz, igen, meg mit tudom én. És soha nincs mondjuk nap, vagy legnagyobb ritkaság az. És viszont te vagy az az egyetlen énekes, aki valahogy át tudsz ezen törni, és néha olyan szavakat is tudsz énekelni zenei futamokra, amit szerintem más nem tudna oda énekelni, akkor nem stimmel.
Ezt nem tudom, de nekem nagyon sok gondom volt, és nagyon rossz dolgokat műveltem fiatal koromban, és felfigyeltem arra, hogy megszólnak ezért, és rám szólnak. Hát én is azt hittem, hogy nem az, hogy szabad, hanem hogy az jó, hogyha olyan angolosan ejtünk ki szavakat, vagy mondjuk úgy próbálunk.
Tudsz egy példát mondani erre?
Hát megjelent egyszer egy cikk, hogy én volt egy dal, egy ilyen lírai dalocska, aminek az a címe, hogy Ahogy mindenki. És az Ahogy mindenkiben én sokszor ugyan azt gondolom, hogy a sor közepe, de a mindenki szó az olyan nagyon, nagyon hangsúlyos helyet kapott, és akkor egy csomószor úgy énekeltem, hogy mindenki. És én most is azt gondolom, hogy talán szabad, de megjelent egy ilyen nagyon-nagyon ostorozó, lecikiző cikk a Mátrai Beteg Bélától, aki egy színházzal foglalkozó újságíró volt, és nagyon-nagyon kicikizett valamilyen labban, nem tudom már, hogy hol.
Magyar Nemzetbe írt általában?
Hát nem tudom, és úgy is volt írva, hogy a mindenkit a cikk címében, nem tudom, három ível írták, vagy hosszú ível írták, tehát olyan nagyon, már a cikk címe is ilyen karikírozó szándékú volt, és egyébként valahol valószínűleg igaza volt, meg valószínűleg nem volt igaza, mert mondjuk amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor már elméletileg tulajdonképpen olyat csinálunk, amit...
Mint a mindenki.
Hát igen, tehát, hogy nem így szabad, nem, hivatalosan nem lenne szabad, de hát ugye nyilvánvaló, vannak olyan dolgok, amik a természetüknél fogva, vagy a feladatuknál fogva, mint lásd a himnusz, fölülírnak bizonyos szabályokat. De hát egyébként nagyon sokszor lehet hallani komoly zenei művekben is azt, hogy rémes prozódia születik, mert egyszerűen a fordítás miatt, hogy a tartalommal is egyeznie kell ennek a szövegnek, a szituációval is egyeznie kell, tehát mondjuk nekik talán még nehezebb is, mint aznak, aki csak azt írja meg, amit gondol vagy érez. Igaz, hogy ott van már a zene, de mondjuk szabad a gondolat, még valamennyire szabad. Az ilyen lefordított helyzetekben, mondjuk, tehát mondjuk egy dalfordításban, vagy különösen egy operánál a fordításban, hát viszonylag eléggé összekötözött kézzel kell írjanak.
Pláne, hogy ott még arra is tekintettel kell lenni, hogy a szoprán énekesnek fönt csak I, hát meg mondjuk, E, meg E legyen.
Hát igen, tehát az, hogy
mély...
hát vagy A legyen, de ne legyen U.
Igen.
És ne legyen ű, és egy csomó dolog ne legyen, de hát egyébként ez olyan, ami lassan-lassan megjön így a szakmai tudás, meg az ember egy kicsikét, hogy mondjam, megtanul megtanulja a saját szakmát. Hát hogy lettünk mi rockzenészek, meg hogy lettünk mi egyáltalán ilyen zenekari emberek? Hát sehogy egyik persze, másikra azt mondtuk, hogy mi most rockzenészek vagyunk, hogy zenekari emberek. A legtöbb rockzenész úgynevezett amatőr zenész, tehát nem volt ennek iskolája, és nem volt hol megtanulni a dolgokat, aztán egy csomóan kihullottak, egy csomóan megmaradtak, egy csomóan nagyon-nagyon jó muzsikusok, és egy csomóan megmaradtak azért, mert a hírnév viszi tovább az egész ügyet, és ez mind olyan, hogy mondjam, amire mindenre van példa a másik szakmákban is.
Én azért gyorsan és röviden, de meg szeretnélek védeni Mátrai Beteg Béla ellenében, és egy Nietzsche idézettel állok elő, ami talán nem illik se a Kalózhajóhoz, se a zenei műsorhoz. De Nietzsche a következőt mondta, ha valaha is észreveszed, hogy ugyanarra mész, mint a többiek, fordulj vissza. Tehát én nagyon értékelem, hogy igyekszel betartani a prozódiát, de hidd el, hogy a maga helyén is idén ez a ahogy mindenki, az nagyon sokunk szívébe így ment be. És lehet, hogyha az lett volna, hogy ahogy mindenki, akkor talán nem megy be. Úgyhogy ne törődj annyira ezzel.
Meg vannak azért olyan dolgok, hogy azért a zene az tulajdonképpen semmi más, mint egy valamilyen közös nyelvre fordított érzelem. Tehát ez az a nyelv, amit mondjuk mindenki meg tud érteni, ha akar, vagy nem kell hozzá olyan túl sokat tanulni, hogy egy dallamot tudjunk szeretni, vagy nem szeretni. És ugye a zene azért bizonyos értelemben az, amit a zene ki akar fejezni, annak adott helyzetekben, hogyha nem valami rettenetes dolgot művelsz, akkor a szövegnek szabad egy picikét alá nyúlnia és megsegítenie.
Szerintem,
a
ha te csinálod, érezd magad szabadnak. Köszönöm ezt most szépen. Én üzenem innen a Kalózhajóm kapitányi hídjáról, és egy egész mást szeretnék kérdezni. Én nagyon régóta ismerlek téged, magam is csak most ébredtem erre rá, mikor készültem erre a műsorra, és mindig a következő jut rólad eszembe. Nem tudom, hogy ezt te tudod-e. De ugye nem volt mobiltelefon, amikor megismertek, akart veled az ember beszélni, fölhívta a telefonszámodat, és a következő történt. Fölvette egy hölgy, aki az édesanyád volt. Meghallgatta, hogy ki vagyok én, na, örült nekem. Nem biztos, hogy tudta, hogy ki vagyok, néha igen, néha ne, de örült, és a következőt mondta, jaj, a Gabi nincs itthon, s nem is tudom, mikor elment, jaj, nagyon sokára fog visszajönni. És a jaj szócska elhangzott 6-szor. Még mi beszélgettünk, és olyan édes volt, mindig a könnyekig meghatott ezzel, hogy jaj, a Gabi nincs itthon. Soha nem mondta azt, hogy hú, de jó, mert ment átverni az Oscar-díjat, vagy valami. Mindig minden jaj volt. Te tudod ezt?
Hogy az anyu ezt mondta?
Igen.
Hát mások is mondták, mert ugye az anyuban én azt gondolom, hogy az anyukám tényleg egy nagyon édes figura volt, és sokan ismerték miattam. És én azt gondolom, hogy az anyu ezeket a jajokat, ezeket úgy adta elő, mert egyébként elég humoros ember volt ő, és tudott nagyon jól beszólni. És az anyukám szerintem ezzel azt próbálta valamilyen módon a világ tudtára adni, hogy én bizony nem ülök otthon, pedig hát az lenne az igazi, hogyha én otthon ülnék és gyakorolnék, mondjuk, vagy nem tudom, mit csinálnék. Meg, hogy én eljárok, meg, hogy én későn járok haza. Tehát, hogy az anyukám szerintem akart egy kicsit sajnáltatni magát, amit nem biztos, hogy ő magában ezt így megfogalmazta, de azért mindenképpen. És én nagyon örültem, hogy ezt csinálja, mert nem csak te hívtál föl, hanem nagyon sokan fölhívtak, akikkel mondjuk nagyon jó volt, hogy elkedvetlenedtek ettől, hogy az anyukám azt mondta, hogy jaj, nem tudom, és akkor talán nem hívtak már még legalább 2 hétig, és akkor egyébként tulajdonképpen az anyu nem hazudott. Én nagyon, hát mindent másút kellett csinálni, másút kellett próbálni, máshova mentem gyakorolni, próbálni, minden másút történt. Tehát az ember abban a világban, pláne fiatalok voltunk, ugye nem győztük habzsolni az életet, amit akkoriban, hogy mondjam, ami jutott, vagy amit habzsolhattunk. Tehát nem siettem én haza, és reggel meg mindig kellett valahova menni, az ott nem volt kimélet. Hát vagy próba volt, ugye rengeteget próbáltunk, utaztunk vidékre, nagyon lassan ment az utazás, nem voltak autópályák. Igen. Éppen most mondtam valakinek, hogy nagyon furcsa így elmondani, de a pályám kezdetén, és ez alatt mondjuk az LGT kezdetét is bőven értem, amikor már a szakmában voltam néhány éve, azokon az utakon, ahol mi jártunk, a főútvonalakon, tehát nem voltak még autópályák, és a főútvonalakon szekerek jártak, és a szekereknek jó esetben 10-ből 3-nak himbálózott a hátulján valamiféle petróleumlámpa benne az éjszakában. Mert mentek a pesti piacra, vagy mentek nem még messzebbről jövve, nem is Pestig akartak csak eljutni, csak mondjuk a Kecskeméti piacig. És tehát azért nálunk, vagy hogy már sok mindent átéltem, és ebben a dologban az is nagyon érdekes, hogy mennyivel tovább tartott a nap. Mennyivel hamarabb elmentünk ahhoz, hogy eljussunk egy vidéki városba, vagy egy kisvárosba, és mennyivel később értünk vissza? Mennyivel lassabb élet igen. volt?
Erre még én is jól emlékszem, noha én nem turnéztam.
Milyen baleseteket láttunk így, hogy szekerek, hát, meg igen. nem kivilágítatlan, nem tudom.
Bringások mit. Szegények.
Igen.
El szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy közeleg a műsor vége, és a ma már emlegetett szomorú zenét játszik Presser Gábor. Ma már emlegetett Kern Andrással van nekünk egy közös ügyünk. Én írtam egy forgatókönyvet, amiből ő fog készíteni egy filmet, és hiszik-e vagy sem, az a címe Gondolj rám, ami egy nagyon híres Presser dal. Ennek a főszereplője, ennek a filmnek egy orvos lesz, mindenféle kalamajka ér, de ebben nem menjünk bele. Minden esetre játszik az orvos zenekarban. Ilyen egyébként tényleg van, nem tudom, tudod-e, úgy hívják, hogy Medicolor. És van, orvosok összeálltak, és akkor játszanak, neves urológus a bassgitárnál, és a filmben is egy ilyen zenekar lesz, amelyben a Kernt, tehát az a figura, akit a Kern alakít, mindenáron el szeretné énekelni ezt a számot, hogy gondolj rám, de nem sikerül neki 90 percig, kivéve a vége főcím alatt, ahol valamennyire majd sikerülni fog neki, ha te segítesz neki. De hát gondolom, hogy segíteni fogsz. És emiatt a műsor végére ezt a számot tartogatom, hogy így a hírek előtt, amely majd önöket elkedvetleníti, hallgassák meg ezt a gyönyörű Presser szerzeményt, de felvételről. Tőled el szeretnék búcsúzni azzal, hogy annyira jó volt veled. Azt be is énekeltem a kis számodra.
Köszönöm nagyon szépen.
Hogy remélem, hogy majd egyszer, ha mindannyian úgy túljutunk mondjuk az év delén, akkor egyszer eljössz megint, és majd megint köszönöm. Beszélgetünk. Ugyanis talán látod, én fölírom, hogy miket szeretnék kérdezni, annak, amit szerettem volna kérdezni, kb. 1/10-ére került sor, de ez nem baj.
Mert túl hosszan válaszoltam.
Nem, mert ez így. Ez
na ilyen, az én füzetem is ilyen, csak 2,5-szer ilyen nagy.
Én már láttam a te füzetedet egy tévéműsor ja? kapcsán, büszkén mondhatom önöknek.
Igen, mert hogy...
És most azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen
a hallgatók köszönöm. Ne felejtsék jelszavunkat, amely így hangzik, a zene azé, aki megműveli. Bejelentem, hogy legközelebb László Boldizsár lesz itt jelen, aki a Cotton Club Singersnek volt vezére és fő énekese, de most opera énekes újabban. Nem tudom, operát éneklünk vagy más, de ez majd a jövő héten kiderül. Tartsák szárazon a puskaport, viszont hallásra. Földi éjszakát, ha megszakadnak mondatok, ha megszűnik egy gondolat, ha átfestik a múltamat, ne várj. Gondolj rá, ha elpatt húrod zongorát, hogy széttörik egy rossz futam, a csendben élsz, és boldogan egy szálljukban, ha elmondom, ne várj. Mikor megtorban egy lépés, mikor elfogyott egy érzés,
lássam vele.